Üdvözlöm a kedves hallgatókat a gyűjtő mai adásában. Folytatjuk az előző beszélgetésünk, előző adás témáját. Horváth Béla biztosítási szakemberrel beszélgettünk, illetve hát a biztosítási szakma doajenjével tulajdonképpen, mégpedig egy könyv kapcsán, amelyet tavaly jelentetett meg, egy önéletrajz írás, az a címe, hogy Kelj korán, dolgozz sokat, találj aranyat, és hát nem a biztosítási karrierjét beszélgettük át természetesen, hanem a műgyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatait, illetve a Horváth Béla Kortárs Művészeti Alapítvány munkájáról is beszélgettünk, úgyhogy most ezt a beszélgetést fogjuk folytatni, és előre is köszönöm a figyelmüket, kezdődjön hát a beszélgetés Horváth Bélával.
Csókolom.
Hát Bélát szerintem nem nagyon kell bemutatni a Trend FM hallgatóinak, különösen azoknak, akik a biztosítási üzletben otthon vannak. Béla gyakorlatilag, hát itt az utolsó időben inkább a cikkpanónia kapcsán, de hát gyakorlatilag én nem nagyon olvastam a könyvedben, aminek kapcsán itt most beszélgetni fogunk, olyan biztosított, ahol te nem fordultál meg, vagy valami dolgod nem lett volna. Arról fogunk beszélni, hogy először is írtél egy nagyon izgalmas könyvet, egy életrajzi könyvet, aminek az a címe, hogy Kelj korán, dolgozz sokat, találj aranyat. Nem őszinte ez a pár sor egyébként, de azért nem a biztosítós múltadról fogunk alapvetően beszélni, hanem arról, hogy hogyan kezdtél képzőművészetet gyűjteni, és aztán hogyan hoztad létre a Horváth Béla Alapítványt, ami egy kortárs művészeti alapítvány. De azért vissza ide a könyv elejére, a címéhez, hogy azért nem csak a címe nagyon őszinte, hanem a könyv is sok beszámoló van benne tőled, illetve vallomás, és vannak interjúk, amikor az életedben hozzád üzletileg vagy személyesen közel álló emberek voltak megkérdezve rólad, és akkor ők ilyen nagyon keményen őszintén elmondták a véleményüket, és te nem vagdostad ki ezeket az interjú részeket, hanem beletetted a könyvbe. Ez az őszintesség, ez a nyíltság nem egy túl gyakori attitűd tulajdonképpen, se az üzleti életben, se mondjuk a művészeti életben, hogy ez neked valamilyen gyümölcsöző volt, vagy ez csak egyszerűen a személyiséged része, és így van, ez van, és nem akarsz ezen alakítani, nem akarsz vetíteni.
Igen, azt hiszem, hogy ez az utóbbi, tehát nem akarom festeni magamat, vagy színezni magamat, tehát ilyen vagyok, így van. Nyilván ebből van az embernek pozitív hátránya és előnye, én ezt felvállalom.
És ez a művészeti életben is mindig pozitív volt számomra?
A művészeti élet az egy nagyon-nagyon érdekes, és én idézőjelben téve lubickolok benne, főleg most, hogy ezzel nagyon-nagyon sokat foglalkozom. Üzleti dolgaimmal is, de ezzel nagyon és nagyon élvezem, mert ugye a üzleti élet az egy hierarchikus, feszes világ, ez pedig egy ilyen teljesen szabad világ, és akkor érzem a legjobban magamat, amikor ebédelünk a Kisvarsóval, és a Kálik András azt mondja, hogy Béla, ki vagy rúgva. Ezt el tudod képzelni, ugye százszor mondták nekem az elmúlt 40 évben, de ez őszinte nyílt világ. Ezt én élvezem, és persze akikkel így közel vagyok, mesterekkel, művészekkel, azokkal ugye nagyon nyílt a kapcsolatunk, mert persze akit egyszer-kétszer látok, akkor ott nyilván megvan a művész és a gyűjtő hivatalos kapcsolat, de ez nagyon-nagyon jó.
Ahogy a könyvedben leírod az életedet, hát ez borzalmasan sűrű, szóval ott annyi célt tűztél ki magad elé, és ebből annyi mindent valósítottál meg, hogy azért nagyon nehéz elképzelni, hogy ennyi meló között hogyan akadt időd egy kis műgyűjtése, vagy egyáltalán érdeklődni valami más iránt, mint a munkád, meg nyilván a családod. Tehát azért erre ez időigényes, ez a művészet szeretet is, meg a művészet pártolás is, és nem is beszélve a műgyűjtésről. Tehát itt ehhez azért nem csak pénz kell, meg érdeklődés, hanem idő is. Hogyan tudtál erre szakítani?
A időt azt nem tudtam szakítani. Közel sem, meg én felületes vagyok, és ezért én igyekszem ezt is menedzselni, ezt az életemet, de az tökéletesen az egyéniségemmel passzol, mert nálam okosabb emberekkel szeretek csak dolgozni, és itt is olyan világot teremtettem, amiben a szakma általam is, de mások által is, ahogy én ezt látom, a legjobbjai vannak. Például mondok rögtön egy példát, hogy egész konkrét legyek. A hátam mögött a egyik tehetős barátomnak a hátam mögött azt mondják, hogy Laci, Jóska, Pista, teljesen mindegy, jó műalkotásai vannak, csak az a baj, hogy ő választ. Nekem a hátam mögött azt mondják, hogy a Bélának kvalitásos gyűjteménye van, mert nem ő választ. Állati nagy különbség. És én megmondom őszintén, ezt én nagyon nagy szakmai elismerésnek tartom. Mert én ilyen értelemben nem akarok ilyeneket mondani, nyugodtan fogok meghalni, mert ez a gyűjtemény mind a magán része, mind a alapítványi része, mert egyébként a kettő az nyilván szoros összefüggésben van, az 100 év múlva az biztos vagy benne, hogy érték lesz. Tehát én egy olyan gyűjtő vagyok, aki most tudom, hogy ez komoly érték.
De azért gondolom, rendben van, hogy szakértők segítségét veszed igénybe, de azért valahol benned is meg kell lennie most az érdeklődésen kívül egyfajta, hát úgy is fogalmazhatnék, hogy szakmai tudásnak, vagy kvalitásértéknek, mert azért másképp nem kezd bele az ember ebbe az őrületbe, amit műgyűjtésnek hívnak.
Hát nem. De nagyon érdekes. Szóval hogy kezdtem el? Úgy kezdtem, tehát a nővérem befolyásolt, ő nem gyűjtő, de ő bölcsész, Amerikában élnek, és ott mondta, hogy valamit mást is kell csinálni, meg szoktam a Maslow piramist is olvastam, és akkor úgy rájöttem, hogy ez nekem tetszik. De korábban, 90-es évek elején már a Kenesei Andrással hozott össze a sors, és akkor ő indított el, de hát ő a századfordulós magyar műveket vásároltunk, és nem volt, vagy akkor már nagyon elszálltak az árak, vagy azt már nagyon sajnáltam volna annyi pénzt adni egy műalkotásért, amennyiért meg lehetett volna venni, hogy kvalitást csinálja, és ezért azt mondta az András, de nagyon jó volt, amit mondott, hogy nem nevet veszünk, hanem minőséget. És van egy pár képen ebből a korból, és azok úgy elég jó minőség, és abból sem adtam még el egyet sem. Nagyon
soha nem adsz el? Tehát megveszed, és soha nem adsz el?
Enyém lesz abban a pillanatban, és ez is nagyon érdekes, hogy nem én választok, de abban a pillanatban, amikor kifizettem, az enyém a kép. Belülről is teljesen. Tehát ez...
Mert ezért a gyűjtők általában úgy szokták, hogy az ízlésük változik, és akkor igyekeznek túladni a gyűjtőkarrierjük elején vásárolt képeken. Te nem?
Én nem. Én is úgy sokat olvastam így gyűjtőkről, meg gyűjteményekről, meg hogy milyen a gyűjtő, és teljesen klasszikus a gyűjtői karrierem is, mert ugye régi mesterek, modernel kezdtem, és akkor úgy jöttem a kortársba, és mint más gyűjtőnek, tehát ezek le vannak írva, hogy egy ponton arra gondol az ember, hogy milyen jó lenne a művésszel személyesen találkozni, és akkor így kerül az ember a kortárs világba, és ez nekem is így volt, és nagyon-nagyon nagy szerencsém volt, hogy nagyon hamar a idézőjelben a csúcsra, a csúcs minőségbe kerültem, jelesül a Szűcs Attilával, a Nancy Goodman Brinkennek a fogadásán összefutottam.
Az akkori amerikai nagykövet.
Akkori amerikai nagykövet, és neki nem érkezett meg szeptember 11-e miatt Amerikából a műalkotásai, és ezért Én akkor angol biztosító voltam, tehát én így kerültem oda a meghívásra, és akkor ott a Bellag Gábort ismertem, privát...
Művészettörténész,
nemzeti karrieres művészet. Akkor a kortársak közül mondtam neki, hogy van-e itt olyan, aki érték, meg száz, ilyen klasszikus biztosítós gondolkodás, mondta, hogy 100 év múlva is érték lesz. És akkor mondta, hogy Szűcs Attila, és akkor mondom, hogy a 100 év múlva, és azt mondja, aranyba fogják foglalni az unokáid a nevét, hogyha Szűcs Attilát lesz 100 év múlva. Akkor, és akkor megismerkedtem a mesterrel, és utána aztán barátok is lettünk. Tehát vele, és az Attila, mert találkoztam egy más kortárs művésszel is, aki mindig azt mondta, hogy csak őtől levásárolja.
A Van egy ilyen típus.
Szesség?
Van egy ilyen típus. Van egy... Mindenkinek maga felé hagyik.
Van. Vagy elmondom a történetet, és mert nem akarom a szemét megnevezni ilyen értelemben. Tehát a Szűcs Attila pedig egy integratív személyiség. Tehát ő azt mondja, hogy Béla, ez kvalitás, amaz kvalitás, és akkor vagy vele, vagy a Deák Erikával, vagy a Petrányi Zsolttal, vagy a Szoboszlai Jánossal, vagy valakivel mentünk el, akkor így például a Bulláshoz.
Akik mind jelentős személyiségek a magyar művészként, vagy galeristaként, csak azért, hogyha a hallgatók esetleg nem lennének tisztában ezekkel a nevekkel, bár azért gyakorlatilag majdnem mindannyiuk megfordult. Igen. Itt a műsorban, itt a több mint 6 év alatt, mióta a gyűjtő meg.
Igen, de még egy, van egy nagyon érdekes, egy aranyos párhuzam is a biztosítási szakmám és a kortárs világ közül. Az egyik legkomolyabb képzőművészeti vagy kortárs világról író teoretikus, mondhatom ezt, az Ébli Gábor. Neki az édesanyja az biztosítós volt, még az édesapámmal is dolgozott együtt az Éva, és aztán a biztosítás felügyeletnek volt a második vezetője, úgyhogy én egy egész kis koromból tudtam a Gáborról, hogy ő megy Ausztráliába egyeszemre, úgyhogy...
Még azt árul, de mielőtt itt a gyűjtés történetedbe bővebben belemegyünk, hogy a gyűjtőszenvedély, egyszer még nagyon régen beszéltem a Kizelbak Tamással arról, hogy szerinte, aki gyűjt, az valami hiánypótol az életébe. Tehát, hogy ez egy olyan mérőjövő furcsa szenvedély, nagyon ilyen intenzív dolog, ami általában valami hiánypótol. Neked is így van ez? Vagy?
Nem tudom, lehet. Nem tudom.
Akkor ezt lóba hagyjuk a levegőbe, ezt a kérdést.
De gondolkodom majd rajta.
Következő alkalommal meg.
Nem. Lehet, nem. Mit pótolhat?
Nem tudom, lehet, hogy mindenkinek ez más. Neked mit jelent?
Ja, lehet, hogy amit az előbb megfogalmaztam, talán hogy az, hogy ez egy más világ teljesen, tehát az én üzleti, racionális is világomból átjönni egy ilyen, és akkor így, ahogy ezt élvezem,
ezt élvezed? Tehát ezt a kettősséget?
Ezt élvezem. Igen, ez ilyen felszabadító, vagy hogy mondjam. Tehát ez jó.
Pont Szűcs Attila mesél itt, a könyvedben olvastam, hogy azért ennek vannak hátulütői is, ennek a racionális énednek, hogy nagyon durván, keményen alkudozol, amikor vásárolsz.
Egyébként imádom az Attilát és a barátaimat, akik azt, ezeket mondják, de, és nem ugrok el előle, de nem akarom, de én szerintem nem akarom megvédeni magamat, úgy sem tudom megvédeni, meg nem az a cél. Szóval vásárolok, azonnal fizetek, készpénzbe fizetek, valószínűleg nem egyet fogok vásárolni, hanem többet, tehát ezek az üzleti életben, te is dolgoztál az üzleti életnek a racionalista világában, ezek mind azonnal fizetés az 5-10% közötti izé. A készpénzbe fizetés az 5-10% közötti engedmény.
Ez érdekes.
Szerintem.
Ez szerintem is, de valamiért a művészeti világ ezt nagyon érzékenyen veszi, vagy illetve ott is változik. Van, aki érzékenyen veszi, van, aki kevésbé, de az biztos, hogy nem egészen úgy működik, mint az üzleti világban. Ezt én ugyanakkor egyébként, most megvédjük Szűcs Attilát, meg téged is. Azt is mondja Attila, hogy egyébként rendkívül nagy vonalú vagy. Tehát vannak olyan szituációk, ahol azért úgy avatkozol be Deus Ex Machina, megmentesz helyzeteket, ahol pénzre van szükség, vagy nem kérdezel.
Igen.
Például annak idején a Kisvarsó Nefertiti történetével kapcsolatban is, ami valami pénzügyi probléma.
Igen, ez a, az az áralkú, ez nem tudom egyébként, hogy honnan jön, de szóval én a valóságos árat szeretném megfizetni ezért, de mondom, tehát ez így van, ez egy, jól mondod, egy antagonisztikus ellentét a művészek vagy az eladó között, mert ők elhatároznak egy árat, én meg kérem azt, hogy azt az árat adják meg, ami szerintem reális. Tehát nem sokszor fordul elő, hogy nem tudunk megegyezni. Nagyon-nagyon ritkán volt olyan. Tehát...
Ha már itt az áraknál tartunk, akkor nézzük meg az értéket. Itt a könyvben azt meséled, hogy te azért az elején erősen a befektetési oldalá felől fogtad meg a műgyűjtést. Amivel egyébként sokan vannak, de akik értenek hozzá, azok azt mondják, hogy ez hülyeség. Tehát nem szabad csak erről az oldaláról nézni a műgyűjtés, de szerintem a lényeg a csakon van, mert azért igenis lehet erről az oldaláról nézni. Erről mit gondolsz mai fejjel?
Azt gondolom, hogy ez egy szöveg volt csak. Tehát akkor is azt értem, csak üzletember vagyok, és akkor értéket akarok, ez érték lesz. Szerintem ez egy ilyen manír, és a valóság az volt, hogy... Mert a válaszom az, amit korábban mondtam, hogy soha nem adtam még el.
Hát majd egyszer óriás értéket, bár szerintem ez már most is valószínűleg...
Hát nagyon remélem, nagyon remélem.
Hány darabról van szó egyébként? Hát festmények vannak csak, vagy szobrok is?
Múltkor fogalmazott a Petrányi Zsolt nagyon jól, hogy térben elhelyezhető műalkotás még kevés van. Tehát van azért sok szobor, úgyhogy de nem. Ennek lehet, hogy van praktikus oldala, és a tárolás miatt, hogy egy szobrot azt bonyolultak tárolni, nem tudom, de most már oda fogok arra is vinni.
De tudod, hogy mennyi van összesen?
Négy, azt hiszem, hogy 400-500 körül van a saját gyűjteményemben, és olyan 50 és 100 között van a alapítványi. Uh-huh. Igen, körülbelül. Igen.
Akkor menjünk vissza a kronológiához. Tehát akkor találkoztál annó Szűcs Attilával, meg akkor Deák Erikával, és akkor ők elkezdtek bevezetni ebbe az egész kortárs művészeti világba, és megmutatni a lehetőségeket, hogy kik itt a menő fazonok, és kiktől választani. És akkor ebbe így ezerrel belevetetted magadat, vagy ezért racionálisan meghatároztál magadnak éves büdzséket. Egyáltalán milyen elvek mentén, milyen gondolatok mentén kezdtél el vásárolni?
Igen, a gyűjtőkkel kapcsolatban korábban beszéltünk róla, hogy a gyűjtő ez egy szenvedély. Elmúlt fél évben gondolkoztam valamikor ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sok gyűjtő van, aki túlvállalja magát, és aztán csődbe megy, meg el kell adni műalkotásokat, stb. Vagy hogy addiktív függőséggyűjtés. Én ezt meg tudom, vagy ezt kontrollálni tudom.
Igen.
Igen, ezt...
Tehát akkor magadban van egy...
Van egy budgetem, így van. Tehát és ez fontos egyébként, de...
És oké, irányító Szűcs Attila, meg Deák Erika, meg később Petrányi Zsolt, vagy bárki, de azért biztos volt egy belső hang, vagy valami esztétikai megérzésed, vagy valami, amitől azért... válogattál az ajánlások között, amiket kaptál?
Egy nagyon egyszerű példával tudom ezt bebizonyítani, hogy reggel, amikor öltözöm, akkor kimegyek, fölveszek egy nyakendőt, mondja a feleségem, hogy nem, a tizedik után mondja, hogy nem, bejön, és így benyúl a szekrénybe, és fölveszi a tökéletes. A fiam ugyanilyen. A fiam bejön a szobámba, és a tökéletes ingemhez, öltönyömhöz illő nyakkendőt ki tudja választani, én a tizedikre se találom el. Ennyi. Tehát nincs ízlésem magyarul.
Ez nagyon furcsa, mert múltkor, amikor nem hiszem el teljesen, meg kell, hogy mondjam, mert amikor múltkor találkoztunk egy művészeti vásáron, akkor ott rámutattál, most nem mondom a nevét, a festőnek, de egyébként Friedwalski Márk volt szerintem, emlékeztem.
Mert van Friedwalski, meg vettem is.
Ott mutogattunk mind a ketten, hogy úristen, de jó, de jó, de jó. Hát azért akkor mégis van valami, ami így jön belülről, és amire mondok.
Mert azt már megtanultam, hogy a Friedwalski az jó. Tehát nem úgy volt, hogy ott láttam először Friedwalskit, hanem azt már tudtam, hogy a Friedwalski az egy kvalitás. Egész ezen pontosan a Petrányi Zsolt ajánlotta őt, ővit ellenőriztük meg, és akkor úgy választottunk. Még korai Friedwalskiaim is vannak, és most elmúlt két évben vettem még egy párat hozzá, és falon is van otthon a szobámba. Úgyhogy...
Na jó, hát akkor tényleg idézőjelben lebuktál most teljesen. Akkor ugorjunk tovább ezen a kérdésen, és nézzük, hogy akkor ez hogyan alakult ez a dolog, és aztán hogy jött az ötlet, hogy legyen egy Horváth Béla Művészeti Alapítvány.
Köszönöm szépen a figyelmet. A beszélgetést most megakasztjuk, félbe marad, de folytatjuk egy következő alkalommal. Köszönöm szépen a figyelmüket. Horváth Béla biztosítási szakemberrel, pontosabban a biztosítási szakma egyik doajenjével beszélgettünk a kortárs műgyűjtésről, illetve a Horváth Béla kortárs művészeti alapítványról. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmüket, és várom önöket a következő adással is. Egyébként pedig ezt a beszélgetést vasárnap 15:35-kor ismételjük. A mikrofonnál pedig Gerebán Kata volt.